Szóval amiről ez a közös előadásunk szólna, az tulajdonképpen az a változás, amivel a statisztikai adattárak szembesültek az elmúlt évtizedek során, és ami nyilvánvalóan kihatással van a szakkönyvtárak és a szakkönyvtárosok életében. Azt gondolom, hogy mondjuk egy társadalomtudományi szakkönyvtárat nehéz úgy elképzelni, hogy valamilyen szinten szerepet ne kapnának benne a statisztikai adattárak és ezek kezelése. Viszont szembesülni kell azzal, hogy ezek az adattárak nyomtatott formában valamelyest megszűnőben vannak, illetve, hogyha nem is szűnnek meg, de mindenképpen a nyomtatott formával egy időben megjelenik valamilyen szinten a digitális változat, ami vagy egyenértékű a nyomtatott, illetve a legtöbb esetben már egyre bővebb annál. Hogyha egyenértékű, persze akkor is van egyfajta csúszás, és hogyha megjelenik egy időben, akkor mire bekerül a könyvtárba, beszerzik, feldolgozzák, oda kerül az olvasóhoz, eltelik legalább 2 hét a legjobb esetben is. Tehát ilyen módon a digitális változat mindenképpen megelőzi a nyomtatottat. Ugye ennek a legkézenfekvőbb formája egy szakkönyvtáros életében az, hogyha ténylegesen megszűnik a nyomtatott változat, és betér egy olvasó, és azt látja, hogy a legfrissebb évkönyv az adott ágazatból, az mondjuk 2005-ös, ez kissé lehangolólag hat a számára, és nagyon könnyen felmerülhet benne az a kérdés, hogy érdemes-e bejönni a könyvtárba. Úgyhogy mielőtt bárki kétségbe esik, ez a közös előadás most arra szeretne kifutni, hogy igen, érdemes neki bejönni a könyvtárba, csak ez a könyvtárosnak is egy picit innovatívabban kell hozzáállni ehhez a kérdéshez. Úgyhogy szeretnénk bemutatni először azt, hogy milyen digitális alternatívái léteznek most 2012-ben, a korábban nyomtatásban megjelent a statisztikai adattárak, és aztán pedig bemutatnánk, hogy milyen lehetőségei vannak a könyvtárosnak ezen a téren. Úgyhogy 3 konkrét példát fogunk majd bemutatni, ami a Központi Statisztikai Hivatal gyakorlatát szeretné egy kicsit megvilágítani, és akkor ebből azt is látjuk, hogy az elmúlt 15-20 évben hogyan változott ez a terület. Még az 1990-es éveknek az elején jelent meg az első ilyen statisztikai adattárat tartalmazó CD-ROM, ez a 94 környékén volt, és ez benne volt az első 10 magyar CD-ROM megjelenésben. Ez az 1990-es népszámlálásnak volt az adattára tulajdonképpen, ami már akkor is ugye bővebb funkciókat tartalmazott, mint maga a nyomtatott kötet. Ez ilyen DOS alapú program volt, úgyhogy ma már igazából használni nem lehet, tehát legalábbis legfeljebb valami múzeumi keretek közt nekünk nem sikerült bele életet lehelni, de ez egy óriási fejlesztés volt akkoriban, hogy már 94-ben CD-ROM jelenik meg a hivatalban, és ez egyfajta ilyen úttörő munka volt annak a tovább élése, hogy még a 70-es években ugye a KSH-ra osztottak be mindenféle informatikai fejlesztést. És akkor 97 óta, tehát viszonylag egy korai időpontról van, szóval 1997 óta rendszeresen jelentek meg a statisztikai adattárakhoz CD mellékletek. Ezek eleinte nem tartalmaztak más, mint magát a nyomtatott változatot egy PDF formátumban, tehát többet nem tudtak, és legalább annyit, hogy horgonyok voltak beleillesztve, tehát a tartalomjegyzékből közvetlen át tudott ugrani a megfelelő táblázathoz. És aztán 2005-ig folyamatosan zajlott egy átalakulás, aminek a folyamánya az volt, hogy a CD-ROM-nak a tartalma egyre bővebb lett a nyomtatott változathoz képest, és 2006-ban nagyon sok nyomtatott változat meg is szűnt, és kizárólag vagy CD-formátumban jelent meg, vagy valami más formátumban, amiben néhány példát mutatni is fogunk. És aztán 2011-ben egy újabb gyors váltással újra megjelentek nyomtatásban az ágazati évkönyvek, ami egy picit megváltozott funkcióval, de úgy tűnik, hogy 5 év alatt rájöttek, hogy mégis szükség van, hát ez egy életképes műfaj kinyomtatni ezeket az adattárakat. Nyilvánvaló, hogy a közös használatot kell kimódolni. Viszont ezek a változások, hogy az ágazati évkönyvek hol CD-n, hol CD mellékettel, hol csak nyomtatásban jelentek meg, ezzel a KSH honlapján is egyre újabb adatközzétételi formátumok jelentek meg, amik hát nem feltétlenül igazodnak a könyvtárakban megszokottakhoz, tehát nem alkalmazhatók rá a hagyományos, megszokott gyarapítási eljárások. Úgyhogy ezek között találjuk ugye a hagyományos PDF fájlokat, amiket még viszonylag jól lehet kezelni, de találunk olyan formátumokat is, amik vegyesen kezelnek mondjuk PDF és HTML formátumot, vagy egy Excel fájlt és egy PDF-et, vagy akár mindhármat egyszerre, sőt olyanra is van példa, amikor nem egy konkrét fájlról van szó, hanem betöltik magának az évkönyvnek a folytatását egy adatbázisba, és onnan lehet lekérdezni. Tehát semmilyen kézzelfogható megjelenése nem lesz neki könyvtári szempontból. Úgyhogy ebből mutatnék 3 példát, ami mind a KSH-nak a jelenlegi gyakorlatát mutatja be. Az egyik a könyvkiadásnak az adataira fog vonatkozni, a következő az a mezőgazdasági statisztika, és végül egy külkereskedelmi statisztikát. Na most nem adatbázis bemutatót szeretnék tartani, nem csak bemutatnám azt, hogy mikre kell felkészülni, és hogy milyen lehetőségek vannak. Talán nem túl elegáns, de a biztonság kedvére inkább képernyő fotókat vágtunk ki, tehát hol fogunk most egy picit bóklászni, ugye a hivatal honlapján két fontosabb helyszín van, ahol az adatokat meg lehet találni és nyomon lehet követni. Az egyik meglepő módon az adatok menüpont, ugye ott az első az a táblázatok, ahol a HTML formátumú táblázatok vannak, ezek rögzített táblázatok, illetve a tájékoztatási adatbázis, ami egy interaktív felület, tehát nincsenek benne rögzített HTML vagy Excel fájlok, hanem mi tudjuk lekérdezni a táblázatokat. Illetve a másik a kiadványok, ahol az ágazati évkönyvek tovább éléseit is nyomon követhető, ahol konkrét PDF fájlokat fogunk találni, illetve mutatok egy-két érdekesebb esetet. Most ide fogunk bemenni először a kiadványtárba, ahol a könyvkiadással foglalkozó adattárat mutatom be, hogy ez hogy néz ki, ez a 2010-es tárgyév, ugye ez még tavaly jelent meg 2011-ben, és hogyha kicsit alaposabban megnézik ezt a képernyőt, akkor azt látják, hogy ott van letölthető egy PDF fájl, de hogyha megnyitják magát ezt a PDF-et, akkor egy ilyen 2-3 oldalas szöveges elemzést fognak találni. Tehát nem lesz mögötte maga az adattár, ami a honlapnak egy teljesen másik részén található, hogyha ott a kapcsolódó adatoknál elkezdenek böngészgetni a képernyő közepe fele, akkor ott találnak 5 további lehetőséget, és azokban tudunk tovább haladni. Ez is egy picit keverve van, hiszen az 5-ből 4 az ténylegesen csak kapcsolódó, tehát nem a kiadványnak a része, viszont az első link az maga a kiadvány, ami így két felé lett szikével vágva, tehát az egyik az egy PDF elemzés, a másik pedig egy ilyen HTML alapú táblázat sor, ahol ugye egyből 10 táblázat van, ezek nem jelentek meg se CD-n, se semmi egyebben, hanem csak átutal a honlapnak egy másik részére. Tehát ez a kiadvány, ez már is ugye két nagyobb egységre bomlott szét, ami láthatólag további 10 táblázat. Ráadásul a táblázatok ebben a HTML formátumon, hogyha megnézik a jobb felső sarkot, ott jelzi, hogy egy táblázat is 3 táblázatból áll. Úgyhogy olyan sokáig lehet benne kavarogni, hogy már teljesen elszakadunk a hagyományos ilyen könyv alapú táblázatos formátumoktól is. A másik hasonló példa az a mezőgazdasági összeírások adatainak a publikálása lesz. Ugye ez 10 évente végző hivatal beletartozik, talán azt gondolom, az egyik legfontosabb tevékenység, úgyhogy ez egy olyan adat, amit nagyon várnak az adatigénylők. Kifejezetten a település szintű adatok a nagy kérdés. Most nem azt szeretném bemutatni majd, hanem az országos adatokat, az még viszonylag könnyebben nyomon követhető. Hasonlóan az előző, az a kiadványtárban vagyunk, és ugye azt látjuk, hogy itt is le lehet tölteni egy PDF fájlt. Még nagyobb csalódás fog érni minket, ha letöltjük, mint hogy két oldalról van, szóval egy tartalomjegyzéket tartalmaz kizárólag. És a kapcsolódó adatoknál ugye láthatólag van hozzá egy Excel fájl kapcsolódó, ami abszolút ehhez a kiadványhoz tartozik, tehát nem szétválasztható részek. Tartozik hozzá még egy PDF, tehát a PDF-hez még egy PDF, ami a módszertan, ami szintén nem egy leválasztható része a kiadványnak, és átutal még a honlapnak egy másik részére, hát amiről már én magam sem tudom megmondani, hogy ez a kiadványnak a része-e, vagy ezt az alkotói egy külön önálló kiadványnak képzelték, és csak hozzáillesztik minden agrárcenzusos kiadványhoz. Hogyha megnézzük, akkor ez az Excel fájl sem olyan egyszerű, ugye zsigerből azt gondolom ezemről, hogy a legegyszerűbb lenne szépen kinyomtatni, akkor könnyebb megőrizni, könnyebb odaadni az olvasónak, könnyebb feldolgozni. De például egy ilyen Excel fájl viszonylag nehéz lenne, hogyha megnézik az alsó sort hány fülből áll, tehát hogy ezt egyszerűen nem lehet kezelni a hagyományos módszerekkel. És az utolsó példánk az a külkereskedelmi statisztika lesz, ami, ahogy mondtam, hogy 2005-ben megszűnt viszonylag sok ágazati évkönyvnek a nyomtatott változata, a külkereskedelmi statisztikai évkönyv is megszűnt, azzal a hátránnyal, hogy ráadásul CD formátumban sem jelent meg akkor egyből, tehát 2006-ban nem keletkezett CD formátum sem, hanem úgymond kiadványként ez nem is létezik 2006-ra vonatkozólag. Ugye ez egy viszonylag régi, nagy múltra visszatekintő évkönyv, tehát már a II. Világháború előtt is rendszeresen jelentek meg külkereskedelmi évkönyvek, aztán a 1960-as, 70-es években létezett mindegyikből hivatalos használatra szánt ilyen 800 oldalas kiadvány, és létezett nyilvános mindössze ilyen 100 oldalas kiadvány. És ezek minden évre megjelentek, tehát nagyon hosszú idősorokat nyomon lehet bennük követni, és 2006-tól ezek a nyomtatott változatok megszűnnek. És nem is jelenik meg se PDF, se Excel a helyében, tehát amiben én termékszintű adatoknak a külkereskedelmi forgalmát nyomon tudnám követni, az ilyen módon nem létezik, hanem hogyha az adatokon belül a tájékoztatási adatbázisból tudom csak lekérni őket. És hát most nem mutatom be, hogy működik, de higgyék el nekem, hogy ahhoz, hogy én egy termékről meg tudjam mondani, hogy melyik ország importálja, exportálja egy évre, az mondjuk egy olyan 20 kattintás, és azt gondolom, hogy ez egy óvatos alsó becslés volt részemről, tehát fölösleges sorokat kell elrejteni, mutatókat kell átrendezni, a táblázat formátumát kell átalakítani, tehát ez már egy olyan lekérdezés, amiről azt gondolom, hogy egy olyan felhasználó, aki ezt nem napi szinten űzi, egymaga nem fogja tudni végrehajtani, tehát ki kell választani a megfelelő táblázatot, és aztán ahhoz, hogy egy ilyen egy soros eredményhez jusson, ez legalább egy olyan 20 kattintás minimum. Tehát, hogyha külkereskedelmi adatokból szeretnénk hosszú idősorokat létrehozni, akkor végképp le kell mondanunk arról a lehetőségről, hogy a könyvtár polcán megtalálja azt az olvasó. Úgyhogy én most megkérem Rózsa Dávid kollégámat, hogy akkor folytassa ezt a megkezdett gondolatot, és mutassa be, hogy akkor mit tudnak a könyvtárak, és hát leginkább a szakkönyvtárosok tenni annak az érdekében, hogy az olvasó mégis úgy érezze, hogy érdemes volt bejönni a könyvtárba, és igenis szeretne oda bejönni.
Nagyon fogok igyekezni. Lehet hallani? Lehet. Most már lehet. Szóval az Ákos által ismertetetteken kívül természetesen mind itthon, mind külföldön számos eltérő adatközlési gyakorlatot ismerünk. Az eltérés az lehet az adatokhoz történő hozzáférésnek a fizetős voltában, lehet az adatok formátumában, lehet a digitális és a nyomtatott változat párhuzamos, illetve eltérő megjelentetésében. Ha a nagyobb magyarországi céginformációs adatbázisokra gondolunk például, ezek a 2000-es évek első feléig nyomtatott formában, egészen a legutóbbi évekig CD-n vagy DVD-n voltak hozzáférhetők, a KSH-nak a C-kódtár című kiadványa 2010 negyedik negyedévében, míg a Marketing DVD az 2011-ben jelent meg utoljára, és mára mindkettőnek a helyét egy-egy fizetős adatbázis vette át. A külföldi adatközlési praxis az még ezeknél is nagyobb változatosságot mutat. Franciaországból például ma már jószerével alig kapni hagyományos formában publikált kiadványt. Ők Excel formában mindent közzéteznek a honlapjukon. Ezzel szemben például azok a japánok, akik hát a digitális kánaánnak az első álmodói voltak, az információs társadalom kísérleti városainak voltak a megalkotói, ma is ontják a népszámlálási és a különböző szakstatisztikai kötet kolosszusokat, amelyekkel hát mi könyvtárosok alig győzünk betelni, a polcaink azok annál inkább. A finn statisztikai hivatal adatbázisa az fizetős, míg például a német statisztikai hivatal Genesis Online nevű 9 nagy témakört átfogó adatbázisa 2002-ben ingyenesnek indult, aztán 2004-ben az adatkörök jó részét fizetőssé tették, és végül 2008 ősze óta az Eurostat ajánlására az adattartalomhoz történő hozzáférés az ingyenes, és csak bizonyos speciális szolgáltatásokért kell fizetni. Maga az Eurostat szintén lehetővé teszi a statisztikai adatok dinamikus adatbázisban és statikus táblákban történő ingyenes lekérdezését, mint azt láthattuk a KSH esetében is, és emellett hagyományos formátumú évkönyveket és zsebkönyveket is kiad. Az OECD változatlanul kinyomtatja a kiadványait, amelyek egy része nyílt hozzáféréssel, más része pedig az előfizetők IP címeiről online is elérhető. Azt csak érdekességként említem már meg, hogy az ENSZ nemzeti számlák kötetei azok nemhogy nem karcsúsodnak, hanem kimondottan egyre terebélyesednek az utóbbi években. Most általában a statisztikai kompendiumok, statisztikai évkönyvek jövőjéről évek óta folynak a viták. Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a munkatársai 2003-2004-es felhasználói vizsgálatuk során arra a következtetésre jutottak, hogy a Trends in Europe and North America című papíralapú kiadványnak a 2000-es években is létjogosultsága van, viszont megváltozik a funkciója. Míg korábban volt neki egy zsebkönyv alakú kis testvére, és volt egy csökkentett adattartalmú internetes adatbázis, amelyik ezt az évkönyvet reklámozta, mára a jócskán csökkentett adattartalmú és megváltozott nevű statisztikai évkönyv vált a sokkal gazdagabb adattartalmú adatbázisnak a hirdetőjévé. Az adatközlések változásaival megváltoznak a felhasználói igények is. Az olvasók egy része nem képes nyomon követni az adatközlések formai változásait, egy másik részük pedig éppen ellenkezőleg minél teljesebben és szabadabban szeretne hozzáférni, minél többféle formátumban az adatokhoz, és egyáltalán nem ragaszkodik a kiadványtípusú megjelentetéshez. A digitális esélyegyenlőtlenség már ma is sok felhasználót elzár bizonyos csak online megjelenő adatoktól, és hát feltételezhető, hogy mondjuk 30 év múlva már a mai 30-hoz közeliek számára is gondot fog okozni az akkori közzététel. Ezeknek a felhasználóknak tehát nem csak az adatok hozzáférési helyét, hanem a hozzáférés módját is be kell mutatnunk a könyvtárba. És itt most gondolok arra, ha 60 év feletti közgazdász olvasónkra, aki 2005-ig évtizedeken át használta a már emlegetett külkereskedelmi évkönyveket, most pedig ezt a 20-30 vagy még több kattintásos lekérdezést kellene végrehajtani az adatok eléréséhez. A szakkönyvtárakban dolgozóknak szembe kell nézniük azzal, nekünk is szembe kell néznünk azzal, hogy az olvasói igények kielégítéséhez már nem elegendő a szakterület dokumentumainak és fontosabb adatbázisainak a szolgáltatása, hanem naprakészen nyomon kell követnünk a különböző formátumban megjelent online forrásokat is. Ugyanakkor azzal az illúziónkkal is le kell számolnunk, hogy az információ előállítók bármilyen tudásterületen, tehát nem csak a statisztika területén, könyvtárosi fejjel fognak gondolkodni, és a kedvünkért lemondanak az új technikai lehetőségekről. Hát erre itt láttunk jó néhány példát. Ha anyagi vagy kényelmi megfontolásokból úgy döntenek, hogy kiadványaikat csupán digitális formában állítják elő, vagy kiadványt már nem is készítenek adatközléseikhez, nekünk alkalmazkodnunk kell ehhez a helyzethez. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy csupán szolgáltatunk és közvetítünk, nekünk magunknak is információ termelővé, tudományos vagy legalábbis az összegyűjtött információkat új struktúrákba szervező intézményé kell válnunk. Ehhez még csak nem is mindig van szükség a legmagasabb szintű innovációra vagy kreativitásra. Két példa. A legelső az azt mutatja, hogyan lehet a meglévő globális tudásanyagból létrehozni egy tudományos csomópont kezdeményét. Itt mosolyog ránk a Wisconsini Egyetemi Könyvtár munkatársa, aki nagyon szorgosan gyűjti és rendezi évek óta a szerte a világban megjelent statisztikai összeállításokat. Erről el lehet mondani, hogy több mint lap.hu, kevesebb, mint egy tudományos hub, de mégis tudományos és közhasznú szolgáltatás. A társadalomtudományi szakkönyvtári munka egy másik, és a piaci érdeklődést is kiváltani képes ága lehet a kézi vagy fapados hivatkozás keresés például, amely rendkívül sok vesződtséggel jár, nem is nagyon sokan foglalkoznak vele Magyarországon, több könyvtártól megkérdeztük, és nem végeznek ilyen szolgáltatást, mi próbálkozunk vele. És miután könnyen kezelhető, bárki számára elérhető, a magyar nyelvű társadalomtudományi folyóiratokat és egyéb kiadványokat feldolgozó adatbázisok nincsenek, komoly keresletre számíthatunk. A MA szakkönyvtára tehát akkor működik a valódi rendeltetésének megfelelően, ha nem kizárólag dokumentumgyűjteményként, vagy mint tegnap hallottuk, ugye memóriaintézményként működik, hanem egyre hangsúlyosabban tudományos műhelyként és közösségi térként, amelynek szelleme van, ahol lehetőség van a szemtől szembeni információ cserére, ahol a szakterületen járatos könyvtárosok nem csak kiadványokkal segítik az olvasókat, hanem továbblendítő kérdéseket is képesek feltenni, és támogatást is tudnak nyújtani a kutató munkához. Éppen ezért bár vannak olyan hangok, amelyek szerint az új korszakban elsőként majd a szakkönyvtárak polcai fognak kiürülni. A mostani helyzetben én azt gondolom, hogy felértékelődik majd a szakkönyvtározat szerepe, hiszen nem várható el, hogy egy-egy intézményben több eltérő szakterületben is alaposan elmélyedjenek. Az a gondolat, amely egyébként egy szakmai kérdéseket boncolgató blogon bukkant fel, hogy tudnélik például könyvtártudományi szakkönyvtárat a net felhőben tárolt elektronikus dokumentumokból is létre lehet hozni, merő tévedés és a könyvtár fogalmának tökéletes félreértéséről tanúskodik. A tömeges digitalizálástól, a virtuális dokumentumoktól való idegenkedés azt gondolom, hogy érthető és mélyen emberi vonás, hiszen a tudásnak az írás feltalálása, az agyaktáblák és a sziklafeliratok kora óta fizikai megjelenése, teste van. Az új eszközökre mégsem a régi, a jó, a megbízható megsemmisítőiként, hanem lehetőségként érdemes tekintenünk, amely könyvtárosok és felhasználók számára egyaránt a tudás jobb és könnyebb elérését jelentheti. Köszönjük szépen a figyelmet!